Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, bele csapok a folytatásba. Azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lépéseinél járunk. Hogy hogyan fejleszthető bennünk, így neveztük ezt meg, hogy fejleszthető bennünk az együttérzés, ezt a széket neveztem ki ennek, hogyan fejleszthető az irgalom, az együttérzés, ezekhez kapcsolódva a megértés, a megbocsájtás, hogy ez hogyan fejleszthető mégpedig úgy, hogy közben sosem veszítjük el kapcsolatunkat a másik őt kiegészítő értékkel, ez pedig az igazság. Hogy hogyan lehetséges úgy fejleszteni az együttérzésünket, hogy az igazságot nem vesztjük el, és ha már 5 szék van, lehet, hogy akkor ezt nem bírom ki, hogy akkor mutatok egy sort, hogy tulajdonképpen hogy is láthatjuk ezt, ha nem lett volna 5 szék, akkor ezt megússzátok. De hát most már 5 szék megihletett engem. Azt is mondhatjuk, hogy a jéghegy csúcsán az igazság van. Valamilyen igazság, valaminek az igazsága, valakinek az igazsága. Itt például az, hogy ki mondom azt, hogy nekem van igazam. Vagy hogy ebben nagy igazság van, így kellett volna lennie, vagy hogy ez jogos, vagy nem jogos. Az igazságot, hogyha egy picit megnézzük, hogy mi van mögötte, akkor az igazság mögött egyszer csak elkezdünk valakit látni, és azt mondjuk, hogy na, milyen érdekes az igazság mögött, itt felfedezünk egy értéket, hogy valaki az igazságra utal, de tulajdonképpen egy értéket próbál behozni, vagy hangsúlyozni, vagy megjeleníteni. Itt egy érték van. És ha tovább megyek, egy érték mögött pedig egy szükséglet áll. Azt mondják a szakemberek, hogy az értékek szükségletekbe eresztik a gyökereiket. Hogy itt akkor, szia, van valami szükséglet, és a szükségletek mélyén mit találunk? Vágyakat. Hogy a vágyak indítanak bennünket arra, hogy a szükségleteinkkel valamit kezdjünk, amikből aztán értékek fakadnak, és aztán ezt mondjuk igazság formájában mondjuk ki, vagy képviseljük. És akkor lehet, hogy ide azt mondom, hogy itt vannak a legmélyebb vágyaink. És amikor a két széket használom, akkor tulajdonképpen nem akarom ezt hosszan mondani, csak hogy mégiscsak miről beszélünk, akkor az együttérzést, az érzelmi intelligenciánkat úgy szeretnénk fejleszteni, hogy közben ezeket a lépéseket nagy becsben tudjuk tartani. Vagyis az igazságot, bárkinek az igazsága mögött azokat az értékeket, amiket ő az igazsága révén képvisel, azokat a szükségleteket, amelyek az értékek mélyén ott vannak, és hogy tulajdonképpen eljutunk egy emberig, akinek ott vannak az emberi, sőt, nagyon mély vágyai. Ezért, hogyha az együttérzést úgy képviseljük, hogy elfelejtjük az igazságot, akkor tulajdonképpen szembefordulunk nagyon sokakkal, sokaknak a legmélyebb vágyaival, szükségleteivel, értékekkel és az igazsággal. Ezért, ha szabad így mondanom, nem engedhetjük meg magunknak, hogy az érzelmi igényességünket úgy fejlesszük, hogy azt az árat gondoljuk, hogy ezért meg kell fizetni, hogy az igazságról nem veszünk tudomást. Nem, ezt az árat nem, hogy nem kell megfizetni, hanem pont fordítva, ide majd el szeretnék jutni, de ezt már úgy is kimondtam egyszer, hogy előbb-utóbb az érzelmi intelligencia fejlesztése rászorul majd arra, hogy az igazsággal jó barátságba kerüljünk. Mert hiszen az igazságok mögött értékek vannak, értékek mögött szükségletek, szükséglet mögött vágyak, és a vágyak mögött a legmélyebb vágyaink. Hey! Tehát szükségünk lesz erre a székre. Nem akarjuk szem előtt éveszteni. És akkor mondom egymás után a pontokat, egy kicsit szőrszál hasogatóan csinálom, be kell ismernem. Hogy ez a szőrszál hasogató mód, ez nem véletlen azonban, mert arra jutottam, hogy legalább életünkben egyszer valóban nézzük meg az összes lépést egymás után. Hogy ne mossunk össze mindent mindennel, fejezzük ki, hogyha ott van valami különbség, mert lehet, hogy valamikor pont arra lesz szükségünk. És akkor így szólt az első, Fölismerem magam vagy mások érzéseit, hogy egyáltalán ott érzések is vannak. Tehát még csak nem valami nagy dologra gondolok, hogy egyáltalán ő ott érzett valamit. Mert gőzöm sincs, hogy mit. Hogy én éreztem valamit. Mikor megkérdezik tőlem, hogy érzed magad, Feri, ne mondjam azt, hogy a kedd egy nehéz nap. Ez lehet, hogy nagyon igaz, de nem sok minden tárul el abból, hogy milyen érzéseim vannak. Hát, hogy egyáltalán léteznek érzések. Ugye van, akinek már ez is nagy művészet. Ugye valaki beiratkozik egy posztgraduális képzésre, már egyetemet végzett, és lesz egy másoddiplomája, és a végén az a nagy sikere, hogy most már tényleg biztos benne, hogy mások érzésekkel rendelkező lények. És hogy a magatartása másokban érzéseket kell. Tulajdonképpen egy 2 éves posztgraduális képzés után ez nem is egy kis eredmény. Kifejezetten nagyra értékelem. Jó, tehát ez az első. Második, hogy megértem az érzéseket. Itt most még nem a mélyét értem meg, hanem egyáltalán összefüggésbe kerül bennem egy érzés azzal, hogy hát ennek van valami értelme, ennek van valami logikája, van valami célja, valamit kifejez, hogy ez nem hülyeség. Nem marhaság, nem értelmetlen, nem fölösleges, nem érdemes rá azt mondani, hogy na látod, ez sehova se visz. Mert az egy érzés, ami éppenséggel mindig visz valahova. Na jó. Harmadik, elfogadom az érzést, és mögöttük a szemét, nem akarok itt elmélyedni. Negyedik, elfogadom, engedélyezem is, hogy az az érzés legyen. Megengedem, hogy legyen. Magamnál megengedem, hogy ezt érezzem. De nagy dolog, mikor egy papot megkérdezünk arról, hogy és akkor dühös lettél? És erre azt mondja, hogy igen. És nem azt mondja, én hogy lettem volna már dühös? Hát pap vagyok. Hát egy kizárt dolog, hogy dühös legyek. De egyáltalán nem kizárt. Tehát, hogy egyáltalán megengedem, hogy az az érzés nálam legyen. 5. pont, együttérző vagyok a magam vagy a másik érzésével. Ez megint csak a személyiségünknek bizonyos érettségét is föltételezi, mert az együttérzés nem jelenti azt, hogy elveszítem a saját érzéseim. Tehát például egy konfliktusban vagyok a feleségemmel, mondjuk én ezt most átélem, és miközben konfliktusban vagyok vele, nagyon dühös vagyok rá, mert úgy szólt hozzám, ahogy nekem az bántó. És ahogy már 15-ször kértem, hogy ne szóljon hozzám. De közben pedig együttérző tudok lenni azzal az állapotával, aminek a hátteréből fakad az, hogy így szólt hozzám. Azt az érzést nagyon is meg tudom érteni. El is tudom fogadni, hogy az ott van. Mögötte a szemét is elfogadom. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyszerre 2 érzést, egymásnak ellentmondó érzést élek itt meg. Az egyik, hogy együttérző vagyok az ő haragjával. A másik, hogy együttérző vagyok az én saját haragommal, vagy csalódottságommal, vagy indulatosságommal, vagy dühömmel. Következő. Hogy az érzések lehetőséget biztosítanak a közelebbi kapcsolatra. Hogy az érzések zseniálisan jó dolgok. Itt most egy picit megállnék, hogy az érzések vagy érzelmek lehetőséget adnak arra, hogy a kapcsolatunk elmélyüljön. Így mondtam, ez kicsit tenyeres talpas, hogy igen, akkor az azt jelenti, hogy egy pedagógiailag értékes helyzetre nyílt lehetőség. Ahol mondjuk ez egy gyerekkel való kapcsolat, hogy a gyerek valamit megérthet, megérezhet, elsajátíthat, valamire rácsodálkozhat. Hogy éppen az érzelmi intelligenciáját lehetséges lesz most fejleszteni, miközben ő toporzékol, dühöng és rátaposott a maciára. Pedig arra nem szokott, de most tapossa. Hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy itt valami fejlesztés történjen. De itt most megállnék és azt mondanám, hogy jó lehetőség 2 dologra még. Az egyik, hogy én magam fejlődjek. És hogy valóban, hogy a kapcsolatunk fejlődjék is. Ezért vagyok nagyon kritikus azzal. Erről már gyakorta beszéltem. Tudjátok, hogy van bennünk egy vágy, és mondjuk a céges világban ez a vágy még sokkal erősebb. Hogy Rendben van, megrendelünk magától valamit, és megoldásokat kérünk. Megoldásokat kérünk. Mondja meg, hogy ezt a helyzetet, ezt a konfliktust, vagy ezt a célt hogyan tudjuk elérni, adjon nekünk megoldásokat, mert ez ér nekünk valamit. Ezt nagyon meg tudom érteni. És ezért nagyon nehéz arról beszélni, hogy jön egy szülő, és azt mondja, hogy adjak megoldást. Jön egy férj, és azt mondja, hogy adjak megoldást. Azt mondani, hogy tulajdonképpen van, mikor ez így működhet. Mondjuk valami nagyon fontos ismeretet átadunk. Hogy kicsi kívül lehet, hogy a megoldás felé fogja magukat segíteni az, hogyha nem bántják egymást. Tényleg? De lehet, hogy ő benne sose tudatosult. És nagyon bántani fogják egymást, ez nem segíti a kapcsolatot. De minél mélyebben vagyunk benne az élet szövetében, annál inkább mi fog történni? Hogy nincsenek megoldások. Hanem mi vezet valamiféle megoldása az, hogy végigmegyünk egy folyamaton. Tulajdonképpen ezt így fogalmaznám meg, hogy itt van, hogy megoldást keresek. Kellene nekem egy megoldás. Hát az valami kétségkívül, valami okosság, bölcsesség, egy könyv, egy tanács, egy praktika, mit tudom én mi. Itt pedig tulajdonképpen a megváltozott önmagamat keresem. Azt a valakit, aki egy folyamat révén már nem lesz ugyanaz, mint amikor átélte, hogy ott van valami nehézsége, problémája, célja, amit el akar érni, tulajdonképpen a megváltozott önmagamat keresem. És ezért a megváltozott önmagamat senki nem adhatja oda nekem, mint egy megoldást, egy praktikát, egy tanácsot, egy tippet, egy szakirodalmi utalást. Ez lehetetlen. Hogy a megoldás az, hogy elkezdek a gyerekemmel, férjemmel, főnökömmel, beosztottammal, barátommal egy folyamatot csinálni, amiben egy csomó érzésen megyünk majd át, hogy néha el fogunk lehetetlenülni, néha allergiások leszünk egymásra, néha úgy érezzük, hogy ez kibírhatatlan, és jobb lenne az egészet abba hagyni a csodába, és eközben történik egy változás, 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 és egyszer csak leüdök ide, és azt mondom, most jó. Megvan nektek ez az élmény? Nem azért, mert bármilyen megoldást bárki adhatott volna, hanem én magam megváltoztam a folyamatban. És most itt ülök, és azt mondom, hogy most rendben van. Most jó helyen vagyunk. Hogy a kapcsolatban most valami jó dolog van. Ezt semmilyen megoldással nem lehet elérni. Nem lehet elérni. Ez a nagy üzenetem ma. Nem lehet elérni. Ezt akkor így nevezném. Van, hogy megoldásokat keresünk, és valaki ad egy megoldást, és azt használjuk. Nem tudok egy matematikai feladatot megoldani, valaki segít nekem, megmondja, nézd, ide rakod, oda rakod, stb., innen, ki, be. De az életben vannak olyan helyzetek, hogy tulajdonképpen a megoldás a megváltozott önmagam. Semmilyen más megoldás nincs. És ezért, ahol érzések vannak, és érzelmek vannak, és heves érzések, és elviselhetetlen érzések, és nem tudok vele mit kezdeni érzések, azok majdnem mindig utalnak arra, hogy lehet, hogy nem megoldásokra van szükségem, hanem a megváltozott önmagamra. És milyen izgalmas ez, hogy belenézek a jövőbe, most valami őrítő helyzetben vagyok veled, és azt mondom, nem megoldást keresek, hanem a megváltozott önmagam. Őt keresem most. Lehet, hogy viszonylag hosszú időbe telik, még ezt a megváltozott önmagamat el fogom érni. És akkor adok magamnak engedélyt arra, hogy ez ne történjen meg egy perc alatt, vagy egy nap alatt. Hogy időt szánhassak rá. Hallottam egy előadást az ifjú emberekről. Az ifjú emberekről. Ki tudja, milyen generáció, értitek? Ti még számon tudjátok ezt tartani? Én már elvesztettem a fonalat. Tehát a generáció az megvan, de hogy előtte az mi, az közöm sincs. Hogy mondjuk serdülők, vagy fiatalok, milyen generáció az? Zé. Zé? Nem már! Ezt tudom a legkevésbé elképzelni. Nem csapsz be, nem. Zé, tényleg? Hitelesítsétek, az. Oké. Tizenévesek? De most komolyan? Nem, már hülyéskedtek vele, nem lehet zsé. Jó, tehát Z vagy Z plusz, mondjuk így. Hogy azt mondja a szakértő, hogy a tizenéves vége, 20-as évek eleje tulajdonképpen nem szánnak időt az érzéseikre. Arra, hogy érzések kialakuljanak. Hogy az ott formálódjon. Hogy azzal legyen valami. Hogy az elmélyüljön. Hogy az hasson rám. Hogy akkor elkezdjek gondolkodni, hogyha ezt érzem, akkor mit kéne csinálni. Hogy oly gyorsan a pillanat-pillanatnyi kielégülés, pillanat-pillanat-pillanat azonnal most rögtön, hogy nincsen valójában nem tere ideje az érzelemnek. Nem tud megszületni, nem tud felnőni, nem tud esetleg elpusztulni bennem. Nem esik jól néha, hogy valami kínzó érzést éltek meg, és eltelik egy hét, és kettő, és három, és engeditek, hogy elpusztuljon. Az jó dolog, ugye? Hogy egy érzés szép lassan kimúlik bennetek. De hogyha én érzek egy nyomorító, kínzó érzést, és utána rögtön iszom, rögtön 125 módon stimulálom magam, akkor tulajdonképpen nem engedem meg, hogy ez az érzés szép lassan kimúljon belőlem. És akkor egyszer csak lesz egy tapasztalatom, hogy nem mondom, hogy az idő begyógyítja a sebet, nem szeretem ezt a mondást. Nem. De idővel kétségkívül érzések csillapodnak. Kétségkívül az érzéseknek magassága, mélysége valahogy olyan konszolidálódik. Hely, jól van, gyerünk! Tehát a megváltozott önmagamat keresem, nem pedig megoldásokat. Következő. Meghallgatok, és meghallok érzéseket és érzelmeket. És emlékeztek, itt próbáltam két dolgot mondani, amit izgalmasnak látok. Az egyik, hogy Carl Gustav Jung mondja, hogy elvesztettük az érzékünket a nagy történetek iránt. Hát mitől válik egy történet nagyjá? Nyilván azáltal, hogy időt szántam egy érzésre, nem mentem rögtön a következőhöz, nem mentem rögtön a harmadikhoz, rögtön a negyedikhez, vagy nem próbáltam állni érzések elől menekülni, és érzéseket hogy ott vissza tudtam érzésekhez térni, és aztán meg tudtam azt eleveníteni magamban, és vissza tudtam emlékezni rá, és elő tudtam akkor hívni azt az érzést, és el tudtam benne mélyedni, és körbe tudtam járni, és meg tudtam szagolni. Hogyha ez volt az egyik, hogy elveszítjük az érzékünket a nagy történetek iránt, és a másik, most átülök, most másra szolgál a két cég, amivel meg befejeztem, hogy elvesztjük az érzékünket a kis történetek iránt. Hogy egészen kicsi változások milyen nagy jelentőségűek tudnak lenni. Hogy egészen egyszerű gesztusoknak milyen nagy jelentősége van. Hogy lehet, hogy történik valami nagyon nagy baj, és én nem csinálok más, csak megfogom a kezét. És a nagy bajhoz képest a kézfogás semmi, főleg nem megoldás. Annak a kézfogásnak mégis nagy jelentősége van. Ez egy kis történet. Megfogom valakinek a kezét, kis történet. Nagyon-nagyon jelentősége. Tehát az érzelmi intelligenciában ott van az, hogy van érzékem a nagy és a kis történetek iránt. Mégpedig azért, mert mind a kettőben nagyon fontos érzések vannak. Akkor most megyek tovább. Azt mondja, erről nem volt szó, hogy elismerem az érzések jogosságát, és hitelesítem azokat. Ez egy új szempont. Elismerem az érzések jogosságát, és hitelesítem. Emlékeztek erre? Mit jelent ez, hogy hitelesítek egy érzést? Hát ha valamire rászorulunk az emberi viszonyainkban, akkor ez a hitelesítés. Képzeljük el, én vagyok, tudjátok, az a feleség, aki durván nyitok. Nem igaz, hogy már megint azt a rohadt számítógépet kell nyögtetned. Itt azért egy pár variánson túljutottam. Érzékeltétek, hogy a papi méltóság hogyan szabott gátat valamilyen gátlástalan érzelem kifejezésnek? Hogy egyszer elegem van ebből. Te megőrülök attól, hogy bejövök, és egy zombi ül itt. Hát komolyan, te látnád magad ilyenkor, hogy milyen az arcod. Hogy ilyenkor, mintha valami nem is emberi lenne. Tudod, hol láttam utoljára ilyen arcot? Nem, ezt egyébként meséltem nektek, Las Vegasban. Tehát a... Komolyan, tehát ahogy a számítógép előtt kinéztek, most direkt provokatív vagyok, ahogyan a számítógép előtt kinézünk, ahogy a második órája, az a tekintet, az a létezés, az egészen hasonlít ahhoz, amit Las Vegasban láttam, amikor emberek egy ilyen lárvaszerű, puha, de mégis ilyen élettelen, sápat, a szem nem néz sehova, hanem csak úgy mered, nincs semmi. Ezért nem érdemes Las Vegasba menni, csak azt a csalódottságomat szeretném elmondani, hogy direkt vittem pénzt Las Vegasra. Én vittem pénzt, arra gondoltam, hogy hát azt tuti, hogy az én néhány, legalább a félkarú rabló, hát az a minimum, legalább egy ilyen cseresznyés buli, tudjátok, az, hát hol, ha nem ott, az mindenképp, rulett az, tutiság, királyság, hát meg valami póker. Hát mikor? Hát most valószínűleg sosem megyek oda-vissza. Hát legalább négy dolog. És hogy jöttem, mentem, hát először értitek, hogy föl megnéztem a terepet, hogy hol van a nyerési esélyem igazán. Hát próbáltam úgy csinálni, mintha naív lennék, tudjátok, hogy aztán élvezzem is. És hogy jöttem, mentem, előbb-utóbb a játékokról, a játékosokra vetődött a pillantásom. És az volt érdekes, hogy teljesen mindegy volt, hogy mit játszanak. És az is mindegy volt, hogy vesztenek vagy nyernek. Ez volt az érdekes. Minden mindegy volt. Ami viszont nem volt mindegy. Ilyen az arcunk. Egyszer, hát tényleg úgy, hogy a szelfi nemzedék. Azt kellene, de ezt nem tudjuk megcsinálni, az a baj, mert akkor rögtön föllelkesedtek, hogyha csináltok szelfit, és akkor már megváltozik az arcotok. Érdemes volna valami programot kitalálni, hogy amikor éppen, de úgy van, hogy a gép érzékeli, hogy már egy órája ott ülsz előtte, és csinál rólad felvételeket. Na ezt például nagyon ajánlanám, hogy megdöbben, hogy az hogyan néz ki olyankor. Most hogy jutottam ide? Help! Mindjárt megnéz. Tessék, a dur, ez az! Pali. Köszönöm. Tehát én vagyok a feleség, aki éppen ezt kérem számon a férjemen, hogy nem tudok együtt élni egy zombival. Hát én nem egy zombihoz akartam hozzámenni. Na, tehát van egy durva nyitás, elárasztás, tudjátok, 1% esélyem van, hogy ebből még valami jó süljön ki. Az nem sok. Ez a helyzet mitől változik meg? Én mondhatom azt, hogy nézd, John Gottman leírta, Feri elmondta, vita már ezek után nincs. Ezt odafordulatod, és mondhatod, hogy most ezen nem kezdek el veled vitázni. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amíg durván nyitsz, és ameddig elárasztasz, te vagy a hülye. Hát ez nyilvánvaló, nem? Tehát szakirodalmi utalásokat tudok hozzá. Meg tudom mutatni, hogy hanyadik oldalon van, hogy aki ilyet csinál, az apokalipszis lovasán csattog. Ennyi. Tehát itt én most mit csináljak még? Hát értitek, ha valaki napnál is világosabban rosszat csinálok, ezen nincs mit ezen foglalkozni. Mit foglalkozzak vele? És ettől megyünk tönkre. Az érzelmi intelligenciában egyszer csak, hogy eljutok oda, azt mondom, hogy de annyira jó volna, úgy megérteném életemben egyszer. Szívesen végigmennék a listán, hogy egyetlen ott valami érzés van, hogy őt valami érzés van. Mert mondhatom azt, hogy ilyet normális ember nem csinál, amit te, hogy 1%-ra redukálja az esélyeit. De hogy tulajdonképpen itt egy érzés van. Jé. Akkor megértem ezt az érzést. Elfogadom az érzést, mögötte a szemét. Most, hogy együttéző tudok-e lenni, vagy nem, erre kell nekem 3 hét. Hát minimum, mert úgy begyakoroltam magam, hogy ilyenkor csak a saját érzésemnél vagyok. És akkor egyszer csak emlékeztek a példára, eljutok oda, hogy megkérdezem a feleségemet, hogy tulajdonképpen miért csinálja ezt. És ő egész megdöbben ezen, mert ezt még sose kérdeztem meg tőle. Csak mindig vittem a szakirodalmat. De komolyan át is küldöm neki, másodperce pontosan, hogy hol van. És tudod, és most nem akarom elmondani részletesen. Arról beszélek, hogy otthon, a családban nem számítottam levegőnek, néztek, nem számított a vágyam, a szükségletem. Nem számított az, hogy én értékes vagyok, az igazamat lesöpörték az asztalról. És mi történik itt velem? Egyszer csak azt mondom, hogy te, amikor ordítasz velem, mert minden nem tudom, mit csapdosol a fejemhez, hát legszívesebben nem tudom, mit csinálnék veled. De az, hogy ez téged dühít, hogy mikor nem figyelek rád, vagy számodra úgy tűnik, hogy én zombi lettem, és ez dühít téged, mert emlékeztet arra a gyerekkori helyzetre, amit nem akarsz soha többet, és elfogadom, hogy ebben nem akarsz kompromisszumot kötni, mert valami gyerekkori rosszal nem akarunk kompromisszumot kötni. Tudod mit? Most nem csak megértem, és elfogadom, és együttérző vagyok az érzéseddel, hanem hitelesítem. Elismerem, hogy ezt jogosan érzed. Jogosan érzel irántam haragot. Jogosan. Továbbra is, ha durván nyitsz, nem jó. Ha elárasztasz, nem jó. De a haragodat jogosnak ismerem el. Látjátok, hogy ez egy más lépés, mint akkor, jó, hát meg tudom én ezt érteni. Jó, hát van ott egy érzés, persze a harag. És amikor a 10-esetből 7-szer egy férfi kilép egy konfliktusból, akkor de nagy dolog, most nő leszek, és nem akarom ezt hosszabban, de nőként egyszer csak azt mondom, hogy tudod, amikor te lelépsz, hát én legszívesebben az összes mángorlót utánad vágnám. Az összes, a nagymamám összes mángorlóját. Mert mángorló gyűjteménye volt. Hát most nem tehetek róla. De tulajdonképpen most, hogy tudom, hogy azért mész el, mert az apád bántalmazott téged, és azzal, hogy mikor én kiabálok, most megértettem, hogy te fenyegetve érzed magad. És azt is megértettem, hogy ezzel meg akarod magad védeni. Ezért te elmész ebből a konfliktusból, amiben én valami nagyon fontosat akarnék neked mondani. És ezért elismerem a jogosságát a félelmednek, és a szorongásodnak, bár egész nevetséges, hogy te egy nőtől félsz, aki kiabál. 41 kiló vagyok. Te meg 95. Hova menekülsz? Mit gondolsz, mit tudok veled csinálni? De most elismerem a jogosságát a félelmednek. A szorongásod jogosságát elismerem. És amikor az elismerést megadjuk egymásnak, nem elég, hogy én ezt belül, jó van, értem én ezt, jó, hanem kifejezem, odafordulok, és azt mondom, mostantól kezdve tudhatod, hogy elismerem a haragodat, meg a félelmedet. Jogosnak látom, jogosnak. Akkor tulajdonképpen bent vagyunk mondjuk a folyamatnak a közepén, ami létrehozza a megváltozott önmagunkat, akik képesek leszünk megint együtt élni egymással. És tulajdonképpen ezért ebben a házastársi konfliktusban, egy ilyen helyzetben semmilyen megoldás nem segít nekünk. De semmilyen megoldás. Hanem az, ha rátalálunk a megváltozott önmagunkra. És a megváltozott önmagam az a valaki, aki átmegy azon a folyamaton, hogy eljutok oda, hogy el kell ismernem a haragod jogosságát. És a félelmed jogosságát elismerem. Tulajdonképpen jól esik ezt kimondani. Kifejezetten székeket nézek, és közben kezdek megkönnyebbülni. Valami jó történik végre köztünk. És látjátok, hogy ezért olyan fontos, hogy megkülönböztetések legyenek. Nem azt mondom, hogy helyeslem, amikor ordítasz, mert az továbbra sem helyeslem. És a szakirodalom helyesen mondja, hogy ne ordítsunk egymással. És továbbra is helyes a szakirodalom, amikor azt mondja, hogy a konfliktusokból rendre ne lépjünk le. De a félelmet jogosságát elismerem. Hely! Képzeljétek, most megosztom egy örömömet. Oda van írva. Feri örül. Egy nagyon érdekes kísérletet folytattam néhány héttel ezelőtt a szakirodalom ismeretében. Az örömöm pedig az, hogy 50 évesen, most el is múltam, nem ez az öröm, hanem hogy 50 évesen úgy döntöttem, hogy meg fogom vásárolni életem első olyan kádját, amiben a lábamat ki tudom nyújtani. 39 négyzetméteres lakásban élek. Már az nagy dolog, hogy van kágy. De rendben van, hogy van kágy, de most értitek, vagy egyébként lehetséges az, hogy kinyújtom a lábam, csak akkor innentől kezdve nem vagyok a vízbe. Hát akkor a lábam közben szépen nagyon jól van, de egyébként én paskolhatom magamra a vizet. Hát vagy pedig értitek, tehát ilyen magzatpóz. És arra jutottam, hogy milyen jó dolog lenne, hogy 50 évesen vennék egy kádat, ami képes azzal a funkcióval rendelkezni, hogy beleférek. Én tulajdonképpen olyan 20 éve érlelem ezt a döntést, hát nem mondhatnám, hogy túl együttérző voltam magammal, de miután, tudjátok, kidolgoztam a két dugós fürdésnek a metódusát, sokan nem voltatok itt még, mikor ismertettem nektek, tehát, hogy ha rövidebb a kád, mint te, és szeretnéd azt az élményt, hogy mégis meleg vízben vagy, akkor a túlfolyót be kell dugaszolni. Ezt nevezem két dugós metódusnak, hát két dugó kell, ha ahhoz, nem kell ragoznom. A két dugós metódusnak kétségkívül megvan az a veszélye, hogy pont amikor a kellemes mértékben vagy benne a kádba, akkor a víz átbukik. Na most, megrendeltem a kádot. Próbáltam stílusosan még kari előtt. Tehát, hogy úgy érezzem, hogy tulajdonképpen ez egy karácsonyi ajándék. Mert állólámpa, kád. Értitek? Nálam a kád mellett olvasólámpa van. Nem tudom, ti hogy csináljátok. Hogy vakoskodtok ott a 2x25 wattnál, vagy hogy. Hát ez elképzelhetetlen. Nálam egy nagyon jó órákig lehet olvasni. Na. Kaptam a telefont, hogy megvan a kád, kiszállítják. Olvastatok már ugye ilyen leírásokat, hogy a kádot házhoz szállítják. Most életemben először szembesültem azzal, hogy a kád házhoz szállítását szó szerint kell érteni, tehát azt az ajtóig viszik. És utána nekiálltam ilyen izéket böngészni, hogy tényleg sehol nem hirdetik azt, hogy házba szállítják a megvásárolt árut, hanem mindenhol ezt mondják, hogy házhoz szállítják. Micsoda zsenialitás. Igen, de hát a kád értitek 90 kiló, vagy mit tudom, hány kiló, és beszéltem a hölgyel. És a hölgy mondja, hogy nagyon sajnálom, de tulajdonképpen olyan sok megrendelésünk van, és hát ezért több autó viszi a megrendelt árukat, hogy hát ezt az árut is a többivel együtt csak egyetlen sofőr viszi, tehát nem lesz módjában a kádat a házba vinni. De hát tulajdonképpen ez így korrekt is, mert hogy házhoz szállítást vállaltunk. hát azért a harctéri idegesség elfogott. Hát azért akkor ilyenkor kell, tudjátok, pulzust mérni, hogy szóval azt a szőrszál hasogató, azt a szofisztikált 21. századi, na, és hirtelen eszembe jutott, a dühömben a következőre jutottam. Hát egész biztos, hogy nem nekem kell a céget megértenem, és együttérzőnek lenni a sofőrrel, hanem valahogy én bennem az lenne, hogy ez fordítva van. Hát, hogy ők megértőek és együttérzők velem, hogy valahogy ez úgy hozzátartozik ehhez a világhoz. Hát, és akkor arra gondoltam, hogy ezt kifejezem. El fogom ezt mondani. Hogy hát kérem szépen, én szerintem fordítva kellene lenni. Ne engem kérjen, hogy megértő legyek, hogy milyen túlterheltek meg minden. Hát én vettem meg a kádat, legyenek velem megértők. És együtt én vagyok a vásárló. Aztán arra gondoltam, mi lenne, hogy ezt az egészet megfordítanám. És arra kérném a hölgyet, hogy legyen velem együttérző. Hogy lehet, hogy az hatékonyabb lesz. Hát tudja, én azt hittem be hozzánk. Hogy már úgy elképzeltem, hogy ezt a kádat, amit annyira szerettem volna, hogy ott látom már a fürdőszobában, nem egy -3 fokban, ugye a kerítés tövében. Hogy hát ez a kád, tudja, hogy ez, hát a kád, tudja, hogy a melegség, meg az abban úgy fürdünk, a jó ízűen, van benne valami, ez az intimitáshoz kapcsolódik, és ugye elképzelem ezt a kádat ott, az olvadó jég hátán. És egyetlen szóval sem mondtam, hogy hozzák be a kádat. Arra gondoltam, hogy ne csinálunk egy kísérletet. Arra tippeltem, hogy 2 fognak jönni. De 2 jöttek, és behozták. Na ezzel azt akarom mondani, hogy de nagy dolog, hogy valami változást szeretnénk elérni. És milyen nagy dolog, elismertem annak a jogosságát, hogy ő kért tőlem valamit. Hogy én legyek megértő és együttérző. Elismerem, ő ül ott a telefon mellett, szerintem naponta 6 ordítanak vele, hogy értjük, hogy házhoz szállítás, de mit csináljak egy 90 kilós káddal, 84 éves vagyok. Mert a hölgy azt mondta nekem egyébként, hogy biztos vannak ott a családtagok, meg minden. Nincsenek családtagok. Ez egy érzékeny pontom, kisasszony. Nincsenek családtagok. De ezt nem mondtam, csak gondoltam, hogy ez milyen természetes, hogy majd hazajön. Hát a férjemre hiába várok, hogy majd jön, hogy együtt megemeljük. Jó, gyerünk. Szóval az egy elmondhatatlan jelentősége van, hogy érzések jogosságát elismerjük. Hitelesítünk érzéseket. Elmondhatatlan jelentőségű. Mert ez egy kis történet, egy egész pici lépés, de abban a folyamatban, hogy én keresem a megváltozott önmagamat, egyszerűen kihagyhatatlan. És azt tapasztalom, hogyha párkapcsolati konfliktussal találkozom, néha megáll az élet, és mind a ketten, miért válnak ezek a konfliktusok, veszekedések, elviselhetetlenül egy kaptafára vágva, kimoccanthatatlanná, mert nem kapjuk meg az elismerést. Azt, hogy elismerem annak a jogosságát, hogy tényleg félhetsz. Mikor életemben először valaki azt jelezte vissza nekem, Feri, azért nem mondtam ezt, mert félek tőled. Hát én először úgy dübegurultam. Mi az, hogy félsz tőlem? Hát normális vagy? Hát tőlem mit kell félni? Napokba tellett, míg elismertem annak a jogosságát, és miért ne félhetne tőlem? Hát most miért ne? Hát most azon túl egyébként, hogy árasztom is magamból ezt a kegyetlenséget. Hát, tehát mondjuk oka is van. Jó, tudjátok, most az jutott eszembe, hogyha visszahozom ezt a 2 céket, itt van az együttérzés, itt meg az igazság, hogyha valaki csak az igazságot ismeri, és az együttérzés nem, kegyetlen lesz. tulajdonképpen nem akar kegyetlen lenni, és sosem gondolná azt, hogy ez ide fog vezetni, mert ő csak az igazságot képviseli. Akarva, akaratlanul kegyetlenné válik, aki az együttérzést, az irgalmat és a megbocsátást nem ismeri. Kegyetlen ember lesz. Ugye ez az a fölismerés szülőként, hogy jön ki a gyereked már harmadszor. Te benned az van, hogy már háromszor lefektetted. Vagy kétszer, de hát na, kétszer. Jön ki harmadszor. Azt mondja, most szülőként mondom, nem igaz, hogy nem tudja. Nem igaz, hogy nem fogta föl, mert csak ma kétszer elmondtam neki, hogy nincs tovább. A harmadszor kijön, értitek? Tehát az olyan jó pofa, vannak gyerekek, akik hálózsákba alusznak. Ne, ugye biztos ti is, nem tudom, az van, aki úgy, az olyan édes, mikor egy hálózsákba jön ki egy gyerek. Szóval az, tényleg, szóval ilyen pingvin élmény. És akkor szülőként az... És akkor a gyerek... És bemegy, és az első gondolatod, már előbb is ezt kellett volna csinálni, tessék, ilyen egyszerű. És hogy eltelik egy fél perc, úgy elkezd benned egy rossz érzés összesűrűsödni. Ismerősöd? És ülsz ott egyedül, 11 van. Na, most a saját estémet elég jól elszúrtam. Azért, mert egyszer csak megérkezik hozzánk annak a tapasztalata, hogy az igazság nevében csináltam valamit, tulajdonképpen kegyetlen lettem. Ha kizárjuk az együttérzést, kegyetlenné válunk, akkor is, ha nem akarjuk, vagy azt gondoljuk, hogy teljesen távol áll tőlünk. És mi történik akkor, ha az igazságot teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk, csak a megbocsátás, az együttérzés, az irgalom, hamar meghalunk. Ideje korán. Az igazságra szükségünk van.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.